Tehát én Szamoskozi Istvánról szeretnék majd beszélni. Szamoskozi István egyébként rengeteg szállat kötődik ez az egész történethez, ugyanis ez az egész polémia, ami akkor kezdődik, hogy akkor most legitim vagy nem legitim király volt Szapolyai, vagy ki volt a legitim, az egészen messze elnyúlik és elhúzódik, és nem sikerült pontot tenni a végére, végül is a történetírás megoszlása lesz a válasz erre a dilemmára. Szamoskozi István lehetett az utolsó talán, vagy az első, az utolsó, aki megpróbált pontot tenni, és az első, akinél talán ez szép állít. Tehát első körben Szamoskozi István életéről egy ilyen rövid, amíg még talán pluszba én is hozzá tudok járni ezzel az előadással is. Ugye egy cikk van megadva a legutolsó Gátlémőket oldalából, Szamoskozi István rekvizitor címmel, részben ezért adtam a előadásom címnek Szamoskozi István a szerkesztő és filológus. Nagyon sok mindent nem tudunk róla, azt lehet tudni, hogy kik patronálják, kiket kísér, hol jár, hol tölti az iskolás éveit. Egyébként nagyon érdekes egybeesések vannak, tehát ott ugye az a társaság, aki Wittenbergben van, az Heidelbergben jár, a Szamoskozi szintén ott van Heidelbergben, aztán Padovában. Ez a bizonyos Cezár, ez nem Szamoskozi, ez Cezár Cremonini, aki egy kortárs, kissé elfeledett, de inkább ilyen anekdotákból ismert filozófus. Ő például ugye arról híves, hogy nem nézett bele a Galilei, nem volt hajlandó bele nézni a Galilei távcsövébe, és mondjuk úgy nem fogadta el, illetve azt tartotta, hogy a lélek az halandó, tehát hogy a testtel együtt elmúlik a lélek is, de ezt nem mondják el a szolgálynak, mert elvágják a torkát, és az nem lesz annyira kifizetődő, ezt Bene Sándor idézi fel, ezt a szép kis anekdotát a teátrum politikumban. Jó, tehát van egy Itália körünk, ez a Regensburgi Birodalmi Gyűlés 1594-ben, hogy ott volt-e vagy nem, a Somborit elküldik, ő már valószínűleg akkor nincs ott, mivel, hogy akkor már ő Erdélyben van, és szerkesztőként működik közre a Brutus kézirati hagyatékának a gondozásában. Pontosabban ő a fő szerkesztő és a fő gondozója a hagyatékban. És aztán 1600-tól lesz ő a Gyulafehérvári Levéltárban rekvizitor, tehát főlevéltárnok. Már korábban, 1598-ban udvari történetíró, és aztán Bocskai újra kinevezés, ugye a végrendeletében, ez az eljövésült végrendelet, 2000 forintot hagy arra a bizonyos történeti munkának a kinyomtatására, amiről talán többet fogunk tudni az előadás végén, hogy mi is volt ez. 1612-ben hal meg. De még mielőtt erre rátérnénk, hogy kicsit a humanistát kivontsuk, ez az a bizonyos Anna Lecter kötet, ugye egyetlen megjelent műve van, ami nyomtatásban napvilágot látott, ez az Anna Lecter Lapidum, ha jól emlékszem, 67 dátumú feliratot tartalmazó gyűjtemény, amit ugye Korcsócinak ajánl, a szép Pegazus, megcsodálhatjuk a Korcsóci címerben itt is, hogy ez a motívum sem maradjon ki, és ez, hát, ennek a példány, nagyon kalandos történet van ennek a példánynak, az Eszterház gyűjtemény darabja, amit az oroszok ugye elvittek. Moszkvában van ott találónak köszönhetően visszatért, és ezt a Szamoskozi saját kezűleg adja és ajánlja a Vaszalai Mátyás nevű marosvécsi református lelkésznek. Igazából ennél több adat nincs róla, hogy ki volt ő. Ez a könyvből se derült ki, mert hogy a könyvben magában elég sok bejegyzés olvasható, de ez mind Szamoskozié. Tehát kezdve onnan, hogy például ez az op virtutem et fortitudinem in bello dacico et cetera, ott kimaradt a szövegből, és oda beéleszti, hogy ez nyomda hiba, azt még annak kellene szerepelnie, megmagyarázza, hogy mi is a Szestercius, hány magyar forintnak feleltettek ő meg, görög kifejezéseket magyaráz meg, és van a végén egy ilyen nagyon szép, hosszú Erasmusra hivatkozó, Erasmus egyik levelére, amit egyébként a Túrzó Jánosnak, ugye? Igen, hát jól nem Túrzó, nem ugye, Túrzó János boroszlói püspöknek ír az Erasmus. Miután kapott tőle mindenféle szép ajándékokat, homokórákat, amik megvannak a hagyatékában, egy Lüszi Makosz aranyat, ami nincs meg a hagyatékában, és akkor ezt magyarázza a Szamoskozi, vagy ennek mi lehetett a felirata. mert ugye az Erasmus azt írja, hogy hát ez senki nem tudja megállapítani egyet, hogy mi alakok vannak rajta, vagy Noé, vagy gyerekei, vagy valami más, vagy sas, mindegy is, és hogy milyen felirat, és akkor a Szamos közé azt mondja, hogy ez a Kotüsz királyhoz köthető, vagy Kotiszon, ugye Ovidiusnál Kotüsz, Suetoniusnál Kotiszon, Getarum Rex, de ennél nem is időznék sokat, csak egy ilyen illusztráció, hogy mondjuk úgy milyen műveltséggel is rendelkezett. És aztán ugye ennek van egy kéziratos folytatása ennek a gyűjteménynek, ezt szintén monoktanárulék találták, hogy az Istvánti Egyetik egy Zágrába került kódexében is onnan adták ki. Ez az a bizonyos inscriptionis romani in lapidibus antiquis habei circalucorum. Tehát ez csak kézirat, és ugye itt a adattársorozatban lett kiadva. Igen, ez mindig így történik. És hát ugye ez maga, ez az istvánti hagyatékban található kódex, amiben viszont most érünk át a Brutusra, található az a gyönyörű szép, hát Ars Historicának nevezett szöveg, ugye ez egy memorandum, amit a Szamosközi ír a Báthori Zsigmond fejedelemnek, a Brutus de Editione Historiarum Bruti, vagyis Brutus történeteinek a kiadásáról. És ugye így néz ki, ez egy másolat. A kis képen az már szentői Brutus kéziratból marginália, tehát hogy látszik ez a korábbi előadásunkból egy belágott dia, hogy annak érzékeltetésére, hogy hogyan egyezik a Brutus kódexben olvasható marginália a Szamos közé szövegével. Mit mond? Tehát térjünk rá arra, hogy ő hogyan értékeli ebben a memorandumban a saját tevékenységét. Van egy ilyen nagyon szép levél, amit most itt lefordítva, nem tudom, hogy érdemes-e felolvasni. Igen. Tehát igen, ugye 1500, érdemes, 1598-as a levél. És ugye azt írja benne, hogy Brutus historiájának kérdésáról még korábban írtam egy jelentést az egyik fejlemű nagyságának, és amennyire tőlem tellett, talán bőveben is meg kellett volna. Elírtam benne véleményemet Brutusról, valamint már akkor sürgettem a történet kiadását. Azonban akár a háborús felfordulás, akár vezetőink lustasága miatt, akiknek feladata lett volna erről gondoskodni, minden erőfeszítésen hiába voltunk bizonyult. Úgy gondoltam, hogy tekintetes kiváló uraságnak adom át a jelentés egy példányát, akármilyen is legyen már a szöveg, szabadkozik. Hogy ismerjék meg, ki volt, milyen is volt ez a Brutus. Lehet, hogy, ugye, hogy Isten elfordult tőlünk, és ez a kincs idegenek birtokába került. Ugye, Tantus Thesaurus. Nyilván, hogy ezzel is ugye büntesse minket az Isten, vagy azért, mert nem bizonyultunk méltónak erre az ajándékra, vagy mert így volt elrendelve. Most úgy élő tehát, mivel a hazaszeretet felláll, ugye, Istvánfi Miklós és a Szuhai István a hazaszeretetére, a hazaszeretet és a nemzet iránti kötelesség is ezt diktálja, hogy tekintetes és kiváló uraságok minden erejükkel, szorgalmukkal, gondolatokkal arra törekedjenek, hogy ez a kincs a sötétségből, amelyre eddig kényszerítették, végre a nyilvánosság fényére kerüljön, már ha maradsz, egyáltalán remény arra, hogy jövődhet. Hogy egy ilyen jeles magyar történeti emlék atyáink tisztes emlékezete ne jusson az ebek 31-jára, az utókor pedig nevethesse szerint a tunyaságunkat, vagy vádoljon meg még súlyosabb bűnnel, és áthozzon el minket. Legyen, ha nem adjátok ki, akkor ez történik veletek, nagyjából megfenyegeti őket. Ugye? És a piros latin idézet az már a memorandumból való, tehát ugye azt írja, hogy Postpam album illudat laborizum parisi autus opus ita mei coque curie fueri, tehát szerint át a veszélyt adatunk. Ut nullo pretermis diligentiae laboris officio quantum pilemi mei esseti meliorem statum redigerem. Tehát, hogy jobb állapotba hozzam, és hát ugye szerkesztem. Az, hogy ennek milyen jelentősége van, azt ugye a Trentói Brutus kézirat előkerülése világított rá ennek a jelentőségére, mivel a Trentói Brutus kézirat az végig van jegyzetel a Szamos közi kezével. Tehát ez egyértelmű, és nem csak a trentói Brutus kézirat, hanem a pesti Brutus kézirat is. Egy rövid zárójel, három kézirat van most már a Brutustól, akinek nem mondom az életét, de ugye írt egy nagy magyar történetet. Mátyás király halálától kezdve, most már tudjuk 1566-ig. Van egy bécsi példány, összesen alig 6 könyv töredékes, van egy pesti példány, ami összesen alig 13 könyv, szintén töredékes tornadban a kimaradások, és van a fentői példány, ami 2020-ban került elő, és ez szinte teljes, még bevezetés is van hozzá, az mondjuk hiányos. És hát ugye a fentói végig van javítva a Brutus kezével, ami ráadásul a testiben, az első, legalábbis az első hét könyv tekintetében ezek a javítások szépen át vannak vezetve, ugyanazon írnok kezével, aki írja a Trentóit. Na most, tehát most azzal is elmondom, hogy akkor hogy néz ki az egész Brutus. Úgy néz ki a kéziratok keletkezésének az időrendje, hogy van a pestiben egy darab töredék, nem úgy képzeljük el, hogy ezek három kézirat, ez három kézirat konglomerátum, aminek különféle állapotú, vagy különféle időben keletkezett kézirat darabokból vannak összerakva, és kettő kéziratot, a jelesül a pestit és a trentóit, a szamos közé szerkeszt így egybe, ahogy ez ma van. Bár nem úgy, ahogy van mondjuk a pestit, mert ugye abból rengeteg eltűnik, de az ő találmánya ez a szerkesztés. Tehát van a pestiből egy 16. könyv töredék, ami biztos, hogy Lengyelországban keletkezik, van a bécsi töredékek, ami szintén Lengyelország vagy arról készült másolat. Van a trentóinak egy másodiktól 20 könyvig tartó jellegzetes írnok kézzel másolt. Azt is tudjuk, hogy Bécsben keletkezik 1587-91 között. Tudnélik, az az írnok másolja ezt, aki a Clusiusnak írott leveleket írja szintén a Brutus részére. Tehát, hogy a Brutus, mármint a Brutus leveleit írja a Clusiusnak. Jó bonyolult a megfogalmazva. És akkor van a pesti, ami, mint mondtam, az első hétkönyv ugyanez a kéz, és az 1591-92-ben keletkezik Erdélyben, mert az történik, hogy a Brutus viszi magával ezt a pesti letisztázott példányt, amit addigra vagy ott helyben szétjegyzetel, és az írnok vezeti át egyből, hogy ott adják ki. Aztán meghal, közben születik valami ad lectorem, az vagy még Bécsben vagy, ott Erdélyben, és elkezdi átjavítani a már letisztázott a pesti egy hét könyveknek az elejét újra, és ezek a javítások pedig már a halála után kerülnek átvezetésre, hogy akkor keletkezett, de mivel nem Szamosközi másolja, tehát valószínűleg még Szamosközi érkezése előtt keletkezett ilyen kézirat töredékben. A Szamosközi ugyanis mit csinál? Ott, ahol az írnok félbehagyja ezt az egész történetet a hetedik könyv közepén, onnantól kezdve átveszi a munkát és átvezeti, és egy letisztázott szöveget csinál. Megcsinálja a hetedik könyv végét, a nyolcadik könyv elejét, és aztán úgy gondolja, hogy ez így jó. Mert hogy a trentóinak az még ott van nála, mármint hogy általán trentóinak nevezett, illetve általunk, az még ott van nála, és onnantól kezdve az jó szöveg. Onnantól kezd nehézkessé válni a dolog, amikor megérkeznek 1598-ban a császári biztosok Erdélybe, és kérik vissza azt a bizonyos Brutust, amit a Brutus, hát ugye azt tudták, hogy valószínűleg tudták akkor, hogy itt magával valamit, máshogy nem tudom ezt. Mert hogy hát jó, ugye császár történetírója volt, ott halt meg Erdélyben, de feltehetőleg tudták, hogy azt ellopta a tetszik a saját művét, hogy ott kiadják. És akkor egy ilyen írdatlan munka kezdődik, nagyon gyorsan át kell másolni a megmaradt könyveket, tehát a 9-től 20. könyvig terjedő könyveket, és akkor valameddig eljutnak, azt nem tudjuk, hogy meddig terjed, az alapján, hogy a 16. könyv töredék, ami még a lengyelországi példánynak a töredék van, ami mindjárt összetérek, hogy ez mi volt, az hozzá van csapva ez a kézirat együtteshez, ami a pesti, arra lehet következtetni, hogy nem tudták befejezni, mert különben nem lett volna értelme, hogy ezt hozzácsapják, ami nyilvánvalóan sokkal korábbi szövegállapot. Tehát 3-4, akár 5 kéz is, ezt nehéz megállapítani, másolják egymás fátva, olykor a trentóiban az oldalszámokat is megadva, hogy akkor hogy is, hogy akkor minél gyorsabban ugye befejezzék, és oda tudják adni azt a bizonyos kéziratot a császári megbízottaknak, pontosabban a Petzennek, aki visszaviszi ezt májusban, 1598-ban Prágába, ami a trentói kézirat lesz. Addigra a Szamosközi elég nagy munkát végzett már ezen a kézirat együttesen. Tehát, hogy nyilvánvalóan ezt célozza ez a sietve készült másolat, hogy megmentsék legalább. Mert hogy ő tényleg ki akarta adni, ezért írta ezt a bizonyos memorandumot, azért, hogy meggyőzze a fejedelmet, hogy adják ki. És ezért írja a kísérőlevelet és adja a memorandumot a császári biztosoknak, hogy akkor ők adják ki legalább, hogyha már egy munkát belefetszöltem, akkor lesznek szívesek kiadni, meg egyébként is nagyon fontos. Itt látszik, tehát ez ugye a borítóképen is, ami vagy a címlapképen, ami szerepelt, ez az Alterius Archetypi Initium, tehát hogy hogyan rakja össze, és hogyan osztja be, hogy innentől kell figyelembe venni, itt az az eleje, az úgynevezett Bellakópia, ahonnan már elkezdődik a rendes, vagy illetve a korábbi másolata a szövegnek. Amit elvégez Szamos Közi, mint szerkesztő, zárójel a lengyelországi példát, ugye azt történik, hogy a Brutus, lezárjam azt a szállat, a Brutus azért jön vissza Erdélybe, hogy kiadja a művét, mert attól fél, hogy addigra ugye visszakérték a Lengyelországban maradt díszes példányt, az írnoki példányt, ami ott maradt, neki csak a sajátja volt meg, egy ilyen piszkozat, mikor állt át a császárhoz, még 1587-ben. Szóval visszakapnak Erdélyből, és hogyha abból adják ki, akkor az tényleg elég nem bajt jelentett volna mindenki számára. Ezért elmegy, hogyha már kiadják, akkor abból adják ki a legutolsó verzió és az ő által a legtisztábbra émendált szöveg. De annyira azért nem volt émendálva természetesen, tehát a Szamos Közének komoly munkája volt. Egyrészt ugye mondtam, hogy ja, és a Brutus ez alatt a munka alatt valószínűleg ő maga sem visíti meg ezt a lengyelországi példát. Más magyarázat nincs rá, hogy miért nem maradt meg. Tehát ennyi a történet, és az a 16. könyvcöredék marad meg egyedül belőle. Tehát mondjuk a papír az elég értékes volt az, hogyha más nem tömőanyagnak vagy kötéshez ugye ezt használták. Felesleges volt, nem kellett, mert volt jobb szöveg. Onnantól kezdve csak anyagként tekintettek el. Tehát Szamos Közi, mint szerkesztő, mit csinál? Rendezi a kéziratokat. Másolja, ugye látsz ezt, ugye mutattam, hogy hogyan rendezi ezeket a Brutus margináliákat, hogyan tisztázza és építi a szövegbe. Mi van 5 perc, ugye? 2. Tényleg nincsak. És jegyzeteket ír, mindenféle margináliák vannak, ilyen akár kiegészítő, akár javító jegyzetek, és ugye az ő egyik veszőparipája nevek voltak. Látjuk ugye a csákit, hogyan javítja, hogyan egységesíti. És hogy mi volt az egy koncepcióra, a koncepciója, ugye arra kevés idő maradt, de hát ugye az volt, hogy neki van egy saját Hero Hungaricarum Librija, Libri Quattuor, ami töredékes, ez megint csak az ő írása, a Pesti Egyetemi Könyvtárban van. Az volt a koncepció, hogy ír egy história kontinuáltát. Ugye eddig ezt a Hero Hungaricarum Librit nem nagyon tudták hova tenni. Hát ugye a Brutus miatt kezdi, a Trentai kézirat miatt kezdi 1566-ban, 86-ig megírja. Vannak nyomai annak, hogy később is ír valamit, a 90-es évek történetét. Illetve hát ugye vannak ezek a egyben maradt darabok, a De már élünk Transzilvanikáról, Fenta részre, de Hertomát részre. És ugye van arra is adat, hogy írt volna egy ilyen magyar eredetről szóló művet, ami, hogyha elfogadjuk ezt a história kontinuálta hipotézist, akkor nagyon szépen illeszkedik ahhoz, hogy tudni, hogy a Bonfini elé rakta volna ezt, kicsit korrigálva a Bonfini elképzeléseit arra mondjuk, hogy mi a magyarok eredete. Tehát ez így szépen összehet. És akkor itt a kérdéseknek, hogy akkor ez hogyan illeszthető be ebbe az egész hagyományba, az nagyon jól látszik, hogy a Brutus az egy kulcs momentum ebben az egész történetben, minden rajta keresztül történik. A Szamos Közi koncepciáról beszéltem. Ugye kérdés, hogy mikor vált át erre, hogy magyar történet, vagy erdély történet? Hát itt ugye ilyen határdátumok vannak, hogy 1594-ben kapja a szerkesztés feladatát, 98-ban elveszik tőle ezt az egészet, addigra már elképzelhető, hogy megvan a folytatás is, de aztán 1602-ben egy olyan helyzet van, hogy hát ugye kétszer felújják Gyulafehérvárat, a levéltár romokban. 1598 mondjuk a levéltár miatt is lehet egy határdátum, mert ugye akkor kapja a rekvizitori megbízást, és akkortól kezdve van a levéltárban, és tud még hozzágyűjteni. De hogy mennyire értékelték ezt, ő is És az Istvánt is egyébként, igen, rögtön most befejezem, az látszik ezekből az idézetekből, tehát ugye nem egyszer Clarissimus Sanctus Brutus, ez megint a memorandum szövege, nem egyszer lehetett hallani az öreg urat, ugye, hogy azt mondta, hogy mindazt, amit ifjúságától kezdve csak a tudományok elsajátításával, a tudományokból elsajátított, azt mind ebbe az utolsó nagy műbe próbálta meg belepasszírozni. És hogy már ezért is ki kellett volna adni. Az Istvánfinak pedig mindenről az volt a véleménye, ez csak beleszúrja egy marginálba a memorandum szövegébe, hogy etnum et semper et vis saecula saeculorum Brutus antecedit Bofinium Sistelus Horatiumis onderitur. Tehát még az Istvánfi is úgy gondolt, hogy ki kell ne adni, és hogy az Istvánfinál miért fordulát, az megint egy külön történet lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!